Kígyó nem jött, találtam viszont egy derékba törött kokakolás üveget, amelynek hegyesre csiszolódott végébe henterektem bele. Halkan elkáromkodtam magam, és éreztem, hogy oldalamból folyik a vér. Éppen ez hiányzott még a repülőtéri robbanás után. Felemeltem az üveget, készen rá, hogy hatalmas ívben a bokrok közé vágjam. S már-már lendítettem a kezem, amikor rájöttem, óriási ostobaságot követnék el, ha megfosztanám magam az egyetlen fegyvertől, amelyet a véletlen nyomott a kezembe. Minden figyelmemet lekötötte az üveg, így aztán későn vettem észre a támadómat. Meg kell hagyni, ügyesen és tapasztaltan mozgott a fák között, mintha fél életét a természet lágyölén töltötte volna. A fickó felemelkedett, és egy közöttünk álló bokrot átrepülve rám vetette magát. Időm már nem volt, hogy félrehajoljak. Annyit tettem csupán, hogy a törött üveget magam elé tartottam. Valami recsent, valami sziszent, aztán óriási ütést éreztem az arcomon. Megtántorodtam, és bezuhantam a bokrok közé. Nehézkesen és dülöngélve tápászkodtam fel. Az elmúlt percek kiszívtak belőlem minden erőt. Úgy éreztem, képtelen lennék még egy támadást elviselni, és ha a fickó újra jön, hold biztos, hogy ott hagyom a fogam. Mint később kiderült, alaposan lebecsültem magam. Félig öntudatlanul botorkáltam ki a fák közül a homokra. Nekidőltem a legutolsó pálmakarcsú törzsének, és csak lihegtem, mint egy lyukas fújtató. Homlokomról patakzott a víz. A trópusi levegő égette a légcsövemet, mintha parazsat nyeltem volna. A kokakolás üveget még mindig a kezemben szorongattam, és elhatároztam, ha még egyszer rám támad, megölöm. Vagy ő vagy én, nem törődöm többé pazmarinnal és azzal sem, ha lecsuknak gyilkosságért. Mindanaóról még megléphetek valahogy, a temetőből aligha. Valami halkan koppant felettem a fatörzsén. S bárhol már percek óta Szingapúr felé úszott a tengerben, a hajnali szürkület első sugarai rávetődtek a törzsben remegő, hosszúkás tárgyra. Természetesen egy kerékpár küllőből reszeltár volt, narrafanyéllel. Felpattantam, kirántottam a fegyvert a fából, és egyik kezemben a narranyelű árral, másikban a kólás üvegroncsával, bevetettem magam a bokrok közé. Szemem elé vörös esköt szállt, amely elmosta óvatosságom maradékát is. Bár valahol a lelkem mélyén figyelmeztetően csengtek Racskumar Szinh szavai arról, hogy a düh és a harag mennyire rossz tanácsadó, a kialvatlanság, az állandó veszélytudata elmosták bennem a figyelmeztetést. Gyilkolni akartam, beleszúrni valakibe a küllőt, aztán addig ütni a törött üveggel, amíg fejjel nekirohantam egy fának, és a koppanás magamhoz térített. Kiejtettem a kezemből a fegyvert, és villámcsapásként tört rám a szégyen. Úristen, hiszen én is úgy viselkedem, mint a gyilkosok. Mennyivel különb az, aki idáig jutottam, amikor a bokrok közül kivágódott egy árnyék, és rám vetette magát. A narrafanyelű küllő már nem volt a kezemben, csak az üvegdarab. Felemeltem, és feléje szúrtam. Éreztem, hogy a szúrás ruhát ér. Hallottam a szövet tiltakozó recsenését. Elsuhant mellettem, de suhanás közben kinyújtotta a lábát. A rúgás a bokámat érte, és megingatott. Támadóm biztos volt benne, hogy a földre döntött, ezért óvatlanabbul tért vissza, mint kellett volna. Annyira óvatlanul, hogy hatalmas ballengőm éppen telibe találta. Szusszantott egyet, és megpróbálta lerúgni a fejem. Hagytam, hogy a lába elsuhanjon az orrom előtt, aztán utána kaptam, megmarkoltam és megcsavartam. Megpördült, feljajdult, és felvillant előttem keze fehérje. Fogtam az üveget, és beleszúrtam. Ismét feljajdult, majd teljes erővel gyomron vágott. Akkora volt az ütés, hogy egy rinocérosz is összegörnyedt volna tőle. Én is ezt tettem, azzal a különbséggel, hogy egy rinocérosz ekkora ütéstől valószínűleg elvesztette volna az orrszarvát. Én csak a türelmemet veszítettem el, azt viszont alaposan. Amikor diadalittasan rám rontott, felemeltem a fejem, és beugrottam a gyomrába. Olyan erővel, hogy azt hittem, a hátán jövök ki. Ismét a karomra vágott kézéllel, amitől a másik kezem is lezuhant, mint egy hulló csillag. Utolsó lendületemmel még beleszúrtam egyet a kéz fejébe, aztán tehetetlenül vártam, hogy mi történik. Szúrtam és kiáltottam, hogy mit, nem emlékszem világosan. Talán annyit, hogy dögölj meg átkozott, vagy valami hasonlót. Nem szokásom az ordinári hang, de ebben a helyzetben talán megbocsátható. A felém suhanó árnyék megtorpant, aztán felhorkant. Leslie az istenit, maga az, Bob McKinley volt. Leroskadtam a bokrok alá, és végigvágtam magam a homokon. Minden porcikám sajgott, mintha ismét pokolgép robbant volna fel a közelemben. Szemem előtt színes karikák táncoltak, s, mintha a hold is visszajött volna Szingapúrból, hogy kisajnálkozza magát felettem. Bob leroskadt mellém, és szinte sírva csattant a hangja. Miért nem szólt, hogy maga az? Szétvágta a kezem valamivel, ember hát őrült maga, megpróbáltam felemelni az egyik kezem, Sikerült. Az üvegdarabért nyúltam, és odalöktem eléje. Lihegve megfogta, aztán visszaejtette a homokra. Maga tényleg őrült? Mi a fene ez? Magam is meglepődtem, hogy a történtek ellenére viszonylag tisztán és nyugodtan csengett a hangom. A fegyverem. Másik ugyanis nincs. És maga? Mit én? Mit keres itt? Mi az ördögöt? Maga után jöttem. Kösz. Nem megmondtam, hogy szálljon le rólam és maradjon az ágyában? Mintha azt mondta volna, hogy maga is az ágyában marad. Felemelte a kezét, és az arca elé tartotta. Jézusom, össze-vissza vagdosta a kezem. Mint a hentes, nem tudtam, hogy maga az, én sem, mondta bölcsen. Azt hittem az a fickó, aki magára lőtt. Honnan tudja, hogy rám lőttek? Jó vicc. Mióta van a nyomomban? Amióta át akart verni. Kimászott az ágyikójából, és irányint Ramurosz. Miért jött utánam, a fenébe is? Mert ennyivel tartozom. Hű de fáj, az ördög vigye el. Még jó, hogy nem a torkom vágta el, pedig már majdnem elvesztettem. Amikor felszállt arra az autóra. Mázlim volt, hogy éppen jött egy másik, és fel is vett. Egészen a melotti üzletházig követett. Amikor kinyitotta az ajtót, és felment, vártam egy kicsit, aztán én is felmentem. Mi a fenéért? Egy belső hang súgta, aztán még mit súgott? Egy darabig semmit. Bementem Melotti irodájába, és ott találtam magát. Engem ugyan nem, de hogy nem, ott lapult a másik szobában. Honnan tudja? Hát, ha ki nem jött, valahol csak lennie kellett. Liften is lemehettem volna. Alig ha, nyitva hagytam az ajtaját még a földszinten. Nem tudta volna felhívni. Miért csinálta? A belső hang szólt. Aztán megláttam a hullát. És? Elgondolkodtam. Miről? Hogy ki ölhette meg? És milyen következtetésre jutott? Hogy akár maga is. És? Még mindig bizonytalan vagyok. Ide figyeljen, Bob, mondtam hirtelen, mert valami igen fontos jutott az eszembe. Kérdeznék valamit. Igyekezzék megerőltetni a memóriáját. Látta a halottat. Éppen az imént mondtam. Alaposan meg is nézte. Csak annyira, hogy lássam, valóban halott-e. Most figyeljen, Bob. Látott a vállán vagy a lapockáján egy bőrébe karcolt narafát. Hallgatott, aztán megvonta a vállát. Őszintén szólva, nem. Egészen biztosan nem láttam. Megkönnyebbültem, felsóhajtottam. Mi történt azután? Hát lementem, és megvártam, amíg kijön. Ami azt illeti, eléggé mozgalmas lehetett az élet odafönn. Hát az. Kiket látott felmenni, majd az egész cirkuszt, aztán a zsarukat, aztán. Ekkor rájöttem, hogy alig ha nem súlyos hibát követek el. Ahelyett, hogy megpróbálnám elkapni a fickót, aki rám lőtt, talányokat fejtek, amire még később is lesz időm. Persze csak akkor, ha élve megúszom az éjszakai kalandot. Közelebb gurultam hozzá, és lehalkítottam a hangom. Ide figyeljen, lehet, hogy még mindig itt lapul valahol. Lehet, hogy a mi verekedésünk a közelbe csalta. Próbáljuk meg elkapni, szájába vette a kezét, és nyalogatni kezdte. Oké. Mutattam, hogy merre menjen, és hogy én merre megyek. Elindult, és hamarosan beleveszett a sötétbe. Szippantottam néhányat a sóstengeri levegőből, aztán tántorogva megindultam, kezemben az üveggel. Nem lehettem lélekemelő látvány. Bármelyik horrorfilmbe elmehettem volna rémnek. Esetleg zombinak, aki éppen most kelt ki a sírjából, hogy áldozatot keressen magának. Áttántorogtam a bokrok között, amíg csak fel nem bukkantak előttem a bungalók. Meg sem lepődtem igazán, amikor egy kontúrtalan árny emelkedett fel előttem, és kacsázó mozgással megpróbált elinalni. Utána nyúltam, megfogtam az ingét, és magam felé fordítottam. Nem láttam jól az arcát, mivel éppen ráesett a pálmák árnyéka. Mocorgott, és szabadulni próbált, ami éppen elég volt ahhoz, hogy ismét vörös függöny szaladjon a szemem elé. Felemeltem a kezem, és leütöttem. Szerencséjére nem azzal, amelyikben a törött üveget szorongattam. Szuszogott, nyöszörgött, vinyogott, egészen addig, amíg csak ki nem vonszoltam a homokra. A hátára fordítottam, és belenéztem az arcába. A hajnali derengés néhány kósza sugara megvillant gubancos, őszhaján, gondozatlan, csomós szakállán, véreres, kiguvadt szemén. A csavargó volt a szomszéd bungalóból. Pokoli rémület ült a szemében, amikor magához tért. Felpattant volna, de megmarkoltam a karját, és leszorítottam. Csak nyugalom. Végre elkaptam. Régóta akarok beszélni magával. Engedjen maga, rohadt. Nyögte. Nincs semmi beszélnivalónk. Hagyjon, elmondom Pazmarinnak, ha életben hagyom. Mondtam keményen. Ebben pedig nem vagyok egészen biztos. Maga őrült. Eszeveszett bolond. Mit akar tőlem? Foxot megölték. Mondtam. Martin Fox halott. Felsikoltott, és eltakarta a szemét. Nem. 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 Nyöszörgött, és dobálta magát. Tömlött róla a félelem nyírkos verítéke. Maga kicsoda? Kérdeztem keményen. Gray? Jézusom, Foxot megölték. Jézusom, megráztam, ahogy csak tudtam. feleljen, maga gré, és ha az vagyok, fogsz halott. Jézusom, s kerékpár küllővel ölték meg, mondtam, narafából esztergálták a nyelét. Beszéljen, gré, maga tudja, ki a gyilkos, tudja, ki ölte meg Melottit. Beszéljen, nem tudom, nem tudom, honnan tudnám, és Melotti sem tudta, senki sem tudja, tudnia kell, gré, erősködtem. Csuklott, zokogott, és nyállal kevert könycsurgott az ingére. Honnan tudnám, csak azt tudom, hogy végünk, mondtam Melottinak, hogy a varázsló átka. Megfogant a varázsló átka és azé, az övé, úristen, megráztam, és megpróbáltam magához téríteni. Gré, beszéljen értelmesen, ki az a varázsló, és milyen átokról beszél. Gré, én nem tudok semmit, hadarta, az égvilágon semmit, semmit nem akarok tudni. Előbb én kaptam meg a figyelmeztetést. Már akkor tudnom kellett volna, hogy a varázsló keze van a dologban. Aztán a többiek, Melotti, nekem cukornád ültetvényeim voltak, és most koldus vagyok, savargó. Nincs semmim, csak az életem, de az is a varázsló kezében van. Mintha valahol meghasadt volna a hajnal a feneketlen éjszakában. Varázsló, tehát ezért csaltak ide. Még összemarkolva tartottam az ingét, de már messzire szálltak a gondolataim, vissza Hamburgba. Előbb Londonba, majd a távol keletre. Dél-Kelet-Ázsiába, a nága fejvadászok közé. 2 évet töltöttem kőkorszaki törzsek között, hogy megpróbáljam megszervezni az ellenállást. Számtalan varázslóval kerültem akkor tájt összeköttetésbe, tiszteletbeli kígyó emberré avattak. Nága földön, és magam is részt vettem a titokzatos kígyószertartásokon. Talán a múlt nyúlt utánam ismét. Aztán Frem, motyogta, és lehorgasztotta a fejét. Frem, ő is elveszítette mindenét, akár csak Melotti és Fox is. Úristen Fox, azt mondja, hogy megölték, kerékpár küllővel, mondd ez magának valamit. Kidüllett a szeme és ismét dobálni kezdte magát, nem, nem, az a rohadt küllő, átkozott Daniels, én nem akarom, nem akarom, a varázsló azt mondta, hogy a narrafában szellem lakik. De Daniels csak nevetett, hol vagy, te disznó, gyere és most neves, valamennyien elpusztulunk, meg fogsz dögleni, Daniels, hatalmas rántással kitépte magát a kezem közül, és megiramodott. Utána vetettem magam, de csak a homokba markolt a kezem. Elkáromkodtam magam, és felültem. Kiköptem a homokot a számból, és éppen fel akartam tápászkodni, amikor megpillantottam egy árnyékot, amint a halvány csillagfényben fölém magasodott. Felemelt kezében hosszúkás, hegyes tárgyat tartott, és egyenesen a nyakamnak szegezte. Kicserepesedett a szám a rémülettől, és lassan, nagyon lassan az üvegcserép után tapogatóztam. Az árnyék állt még egy kicsit, aztán lejtette a kezét, és odajött hozzám. Ahogy közeledett, a csillagfény megcsillant a narrafanyélből kiemelkedő, élesre köszörült. Kerékpár küllőn, Wu volt, a kínai, letérdelt mellém, és felsegített. Anélkül, hogy levettem volna a szemem a kezében tartott fegyverről, feltápászkodtam, és úgy szorítottam az üvegcserepet, hogy éreztem, vér serken ki az ujjaimból. Maga-maga mit keres itt? Ziháltam. Elmosolyodott, inkább keserű, mint vidám, igazi kínai mosolyjal. Hallottam a zajt, mondta, az utóbbi időben rossz alvó vagyok, és ez, itt találtam a földön, illetve nem messze innen, mintha elveszítette volna valaki. Alig ha nem én voltam, morogtam, csak egészen kicsit húzta feljebb a szemöldökét. Igen, valaki megtámadott, ugyanis, éppen egy fánál álltam, amikor mellettem csapódott a fatörzsébe. Nem volt szemrehányás, vagy gyanúsítás a hangomban, legalábbis nem akartam, hogy legyen. És persze arra gondol, hogy esetleg én voltam az igaz. Semmi ilyesmire nem gondoltam. Biztosítottam. Még az sem biztos, hogy ez a fegyver ugyanaz, amely. Álljon a fához, mondta nyugodtan, és a mellettem emelkedő pálmára mutatott. Álljon oda, maga megőrült, sárga láng villant a szemében, ami csak támadó tigrisekében, vagy őrjöngő pszichopatákében szokott. A fához, megszorítottam az üveget, hogy az arcába vágjak vele, de leheletnyit elkéstem. Hátraugrott, és felemelte a fegyverét. Villámgyorsan a pálmafa felé vetettem magam, de csak annyit értem el, hogy oda kerültem, ahova akarta. Megperdültem, fejbe akartam dobni az üvegdarabbal. Úgy kapta el a fejét, mintha egy kellemetlenkedő legyet akarna elhessegetni. A kólás üveg beletépett a bokrok leveleibe, és eltűnt a szemem elől. A következő pillanatban megvillant a küllő, s mire feleszmélhettem volna, már ott rezgett az arcom mellett a fában. Olyan közel, hogy tüzelőbőröm érezte a fémküllő tiltakozó remegését. Bár legszívesebben felordítottam volna, oda nyúltam, kihúztam a fából, és megindultam feléje. Valami igen-igen csúnya kifejezés ülhetett az arcomon, mert lassan hátrálni kezdett, és védekezőn maga elé tartotta a karját. Én csak be akartam bizonyítani. Nem én voltam. Most már elhiszi, ha én lettem volna maga már nem élne. Én sohasem tévedek. Eddig jutott, amikor megbotlott egy gyökérben, és bezuhant a bokrok közé. Mozdultam, és éppen utána akartam vetni magam, hogy laposra verjem, amikor valaki csendes szelíden megmarkolta a kezem. Annyira, hogy majd eltörött a csuklóm. Hátra néztem, és két szemrehányó tekintettel találkozott a szemem. A Lifever nővérek voltak. Nem szabad, Mr. Lawrence, mondta egyikük, és még mindig keményen fogta a kezem. Nem szabad, a fájdalom magamhoz térített. Leeresztettem a kezem, és kiejtettem belőle a fegyvert. Hagyjon már minden oké, hallod Glory? Hallom, Melody. Hát ami azt illeti, nem sokat aludtunk ezen az éjszakán, igaz Glory? Igaz, Melody. És maga merre kujtorgott? Sétálgattam, mondtam, hallgattam a fülemüléket. Na és, szépen énekeltek, túlságosan is szépen. Közben megmozdultak a bokrok ágai, és Wu még mindig agódó mosolyjal az arcán előmászott az árnyékból. Jó estét, Wu, biccentett Melody Lifever. Maga is a fülemüléket hallgatta. A kínai megvakarta a feje búgját, és rám sandított. Elégedetten konstatálta, hogy sem üvegcserép, sem kerékpárküllő nincs a kezemben. Én idáig jutottunk, amikor nem messze tőlünk lövés dörrent. Ahogy meg tudtam állapítani, nagy kaliberű katonai revolverből adták le. Csuka fejessel bevágtam magam a bokrok közé. Megpróbáltam megtalálni a küllőt, vagy az üvegdarabomat. Kinyújtottam a kezem, és, mintha csak valaki távirányítással mozgatta volna, tenyerembe csusszant a törött kólás üvegnyaka. Megmarkoltam, összegörnyedtem, és az üveget előre tartva rohanni kezdtem arra felé, ahonnan a lövést hallottam. Néhány lépés után megálltam. Közvetlen a közelemben pofon csattant, valaki elkáromkodta magát filippiül, valaki angolul, amerikai akcentussal, valaki sóhajtott, majd egy test röppent el előttem, hogy hangos puffanással a bokrok közé zuhanjon. Még erősebben markoltam az üveget, és behajoltam oda, ahol a test földet ért. Behajoltam, de nyomban meg is bántam. A bokrok közül egy revolvercső nézett velem farkas szemet. Feltartottam a kezem, ahogy ilyenkor dugál. Az üveget azonban nem engedtem el, arra gondoltam, hát ha a revolver gazdája nem veszi észre. A fegyvercsöve megremegett, aztán iszonyatos fújtatással egy kövér, göndörhajú árnyék mászott ki az ágak közül. Pazmarin volt, 52, felemelkedett, köpött egy nagyot, aztán megcsóválta a fejét. Maga aztán tényleg sohasem alszik. Mit jelentsen mindez? Nem elég, hogy felrobbantja a repülőteret, kirtja a fél Fülöp-szigeteket, ráadásul még egy kis hatóság elleni erőszak is. Ejnye, nem lesz ennek jó vége, Mr. Lawrence, aztán minden átmenet nélkül ordítani kezdett, úgyhogy az éjszaka meg is futamodott, átadva helyét a hajnal első sugarainak. Letartóztatom, lelövetem, felnégyeltetem, mint egy veszett kutyát, azt hiszi, mert angol magának minden szabad. Kígyóverembe dobatom, ahogyan a gyilkosokat szokták mindanahon. Mi van a kezében, mutassa, előre nyújtottam az üveget. Fúj, mondta, és ezzel a... Most vettem csak észre, hogy vérzik az arca, és a kezén is olyasféle sérülés nyomok látszanak, mintha valaki üvegcseréppel szúrt volna bele. Maga vérzik, százados, hallottam egy hangot jobbról, a pálmák felől. Mindketten a hang irányába fordultunk, de csak ő lepődött meg, amikor a két Lifever nővér kilépett az árnyékból, és felénk igyekezett. Arcához kapott, és szétmaszatolta rajta a vért. Mr. Lawrence megtámadott, mondta tömören, és rám fogta a fegyvert. Két perccel ezelőtt majdnem átküldött a más világra. De ezért felelni fog, maguk a tanúim, hogy elkaptam. Fel a kezekkel és előre, engedelmesen elindultam volna, amikor az egyik Lifever nővér hangja megállított. Nagy hibát követel, százados úr, ha letartóztatja Mr. Lawrence-t. Ugyanis az a helyzet. Pazmarin leeresztette a fegyvert, és gyilkos düh villant a tekintetében. Mi a helyzet? Micsoda? Az, hogy Mr. Lawrence-nak 100%-os alibije van, amikor önt megtámadták. Mr. Lawrence éppen a mi társaságunkban volt. Amikor meghallottuk a lövést, Mr. Lawrence a hang irányába rohant, hogy... Pazmarin összecsuklott. Megtörölte a homlokát, visszadugta a fegyverét az övébe, és szopogatni kezdte a vérző kezét. Tovább, mondta rekedten. Úgy van, ahogy Miss Melody. Glory, Miss Glory mondja. Éppen a kisasszonyokkal és Mr. Wu-val beszélgettem, amikor meghallottam a lövést. És természetesen arra felé igyekeztem. Mr. Wu, itt vagyok, százados úr. Hallatszott a bokrok közül. Pazmarin behunyta a szemét. Én csak annyit láttam, hogy valaki elröppen az orrom előtt, és beesik egy bokorba. Oda mentem, hogy kisegítsem, de akkor ön, százados, rám fogta a fegyverét, és közölte, hogy letartóztat. Pazmarin tenyerébe temette az arcát. Válla megremegett. Azt hittem, hogy nyomban elsírja magát. Ehelyett azonban ismét ordítani kezdett. szóval ki akar segíteni, mi, maguk valamennyien udvariasak és jól neveltek, a világ legudvariasabb és legjól neveltebb csirkefogói, teszek róla, hogy ki akar segíteni, röhögnöm kell, akkor meg tudná mondani, hogy ki volt az a szemétláda, aki bevágott a bokorba, ha maguk valamennyien csak ki akartak húzni. Ki volt az, mi, megzördültek az ágak, és egy bátortalan hang szólalt meg a pálmák közül. Izé én voltam százados, megcsikordult a homok, és kilépett a fák közül Bobem Szikimlé. Pazmarin nevetni kezdett, elcsukló, hisztériás nevetéssel. Ujjai közül vérrel kevert könycsorgott a homokra. Pisztolya kicsúszott az övéből, és ott hevert előtte, sövével felénk fordulva. Melody Lefever óvatosan odébb rúgta. Pazmarin még röhögött egy kicsit, aztán betekerte az ujjait a zsebkendőjével, és visszadugta pisztolyát az övébe. Maga? Miért? Tévedésből. Igazán. És kivel tévesztett össze? Az elnökkel. Mr. Lawrence-t megtámadta valaki. El akartam kapni, és a sötétben magába ütköztem, százados. Nem csak ütközött, hanem ütött is. Rúgtam. Még hozzá a fejemet, csendesen lecsüccsent a pálmafa tövébe, és behunyta a szemét. Éreztem, hogy elfog a gyengeség, meginognak a lábaim, és én is leültem egy másik pálma gyökeréhez. Homályosan láttam csak, hogy valahonnan a házak közül felénk siet Barbara Del Sol, mögötte palasz kilohol, és egy fekete képű alak. Már-már átadtam volna magam a jótékony ájulásnak, amikor összeakadt a tekintetem Pazmarinéval. Soha nem láttam még éberebben figyelő pillantást, mint az övé. Ekkor megértettem valamit. Valamit, ami ismét közelebb vitt a megoldáshoz. Pazmarin figyelő szeme, mintha elfújta volna az álmot és a rosszul létet. Láttam, ahogy Barbara, Palaszki és a néger futva közelednek. Láttam, ahogy a nővérek Pazmarin fölé hajolnak. Gori szája mozgott, mintha mondott volna valamit a századosnak. Láttam, hogy Vuki mászik a bokrok közül, oda kiállt Bognak, aztán felém siet. Hangot akkor még nem hallottam, csak később, amikor a távoli revolverlövés széttépte a fülembe csomósodott csendet. Revolver dörrent, aztán a tengerpart felől feltűnt egy kocsi, amely eszeveszett sebességgel száguldott a pálmafák felé. Úgy tűnt, hogy vezetője elveszítette uralmát a volán felett, és a zöld színű katonai dzsipön álló életet él. Mindent láttam és hallottam, akárcsak Pazmarin. Ő felugrott. Nekem már nem maradt időm. A kocsi átszáguldott a homokpadon, hatalmasakat ugrott a dűnéken, majd hangos recsenéssel beleszállt az egyik pálma törzsébe. Az ajtók kivágódtak, és két test zuhant a lábunk elé. Az egyik nő volt, világos kék szemű, csodálatos nő, akivel az éjszaka kötöttem ismerettséget egy merevedő hullatársaságában, Melotti irodájában. A másik, az egyenruhás Hernandez hadnagy nagyot nyögött, és vérrel kevert habbukott ki a száján. A darabokra törött szélvédő üveg úgy összevagdosta, hogy alig lehetett ráismerni. Barbara Del Sol bungalója átalakult hadikórházzá. Palaszki felesége, Teresa, vizet forralt, a Lefever nővérek pedig lassú, nyugodt méltósággal bontogatták a cirkusz első segélyládáit. Pazmarin rám sunyított a szemöldökére tapasztott fehér csík alól. Most már nyugodtan megmondhatja, mi az ördögöt keresett ének idején a tengerparton. Kedvem lett volna visszavágni, hogy ő mit keresett, de tűrtőztettem magam. Semmit, mondtam nyugodtan, egyszerűen csak hazajöttem, illetve, Hernandez hadnagy volt szíves és hazahozott. Meddig? Az út végéig. Miért nem a bungalókig? Én kértem rá, ki akartam szellőztetni a fejem. Aha, és aztán mi történt? Valaki megtámadott, megpróbált megölni egy kerékpárküllővel. Micsoda, ahogy mondom, majdnem sikerült is neki. Szerencsére mellé talált. Hol az a küllő? Itt? Nyújtotta feléje Wu. Pazmarin elvette megtapogatta, aztán maga mellé dobta a szőnyegre. Olyan, mint a többi. Na és maga százados, Hernandez felnyögött, megtapogatta a septében felragasztott turbánt a fején. Hát tulajdonképpen nem kellett volna visszajönnöm. De maga visszajött. Vissza. Ráadásul nem egyedül. Őszintén szólva randevúm volt Martinez kisasszonyal. Randevúja? Igen. Szerettem volna néhány szót váltani vele. Melottiról. És hol randevúztak, ha szabad kérdeznem? A Plaza del Carmen sarkán. Tehát ha jól értettem, ön elhozta ide Mr. Lawrence-t, azaz a pálmasor végéig visszafordult, és a Plaza del Carmen sarkán felszedte Miss Martinez-t, így volt. Így. Tovább. Beszélgettünk. Meddig? Mondjuk, 5 percig. Arról volt szó. Később? Vágott közbe. Arról beszéljen, hogy miért jöttek mindketten, vissza, ide. Hát, az én ötletem volt, mondta Martinez kisasszony, és mintha melegen pillantott volna rám. Agódtam, hogy... Szenyorita Martinez szerint nem kellett volna egyedül hagynom Mr. Lawrence-t. Szerinte azért csalták ide, hogy megöljék. És maga, őszintén szólva, hát, beültünk a kocsiba és ide söpörtünk. Ahogy befordultunk a pálmák felé, már láttuk, hogy valami nincs rendben. Nincs rendben. Micsoda, egy toprongyos fickó futott át előttünk az úton, a bungalók felől, és tartott valamit a kezében, ami akár küllő is lehetett volna. Pontosan, mondta a lány, akár egy küllő is, narafanyéllel, azután, hát futott utána valaki. Úgy tűnt, hogy üldözi, és az ő kezében is volt valami. Kerékpár küllő narafanyéllel, a lány felvonta a vállát. Én már azon sem csodálkoznék, de mégsem az volt, egy csokor virág, kérdezte szelíden Pazmarin. Revolver, a százados a hajába túrt. Erre maguk, azt hiszem egy pillanatra elveszítettem a fejem. A mai éjszaka Melotti irodájában. Persze, persze, tehát mit csinált? Őszintén szólva sikoltozni kezdtem, és megfogtam a hadnagy karját. Megfogta, jobban mondva belekapaszkodtam. Abba, amelyikkel a kormányt tartotta, mi? Hát, mindkettővel fogta. Pazmarin csüggettem behunyta a szemét, és csak néhány másodperc múlva nyitotta ki. Esküdni mertem volna, hogy közben számol. Legalább 20-ig. Kedves hadnagy úr, mondta aztán gyanús szelítséggel a hangjában, nem világosítana fel kissé érthetőbben a történtekről. Ha nem tudná, egy eszeveszett őrült futkároz a közelünkben egy bicikli küllővel, amivel a maga talpát is megpiszkálhatja, ha nem vigyáz. Tehát mi az Isten történt magukkal? Hernandez a lányra pillantott, aztán kényszeredetten elmosolyodott. Martinez kisasszony megijedt, és belém kapaszkodott. A kocsi megperdült, és akaratlanul is üldözni kezdtük a revolveres fickót. Az meg ránk lőtt, csak úgy csattant a szélvédő. Az üveg bele a képembe, a kocsi neki a pálmafának. Pazmarin a tenyerébe fektette az állát, és elgondolkozva nézte a lányt. Beáta, egy ideig állta a kapitány tekintetét, aztán lassan lehajtotta a fejét. Arcát piros hullámok öntötték el, s ezek a hullámok, mintha azt sugalmazták volna, hogy Hernandez és Señorita Martinez talán nem is egészen azt csinálták, amit elmeséltek. Talán a tengervarázsa, a holdfény. Pazmarin a térdére ütött és felpattant. Vigye el az ördög, szóval egy csavargót láttak menekülni, mi? Küllővel és narrafanyéllel. A Mikulást nem látták puttonnyal a hátán. Hernandez dühös képet vágott. De hiszen itt lakik a fickó, akár meg is győződhet róla. Ha még él. Hol? Kérdezte a százados, Mr. Lawrence szomszédságában. Ezt önnek különben is jobban kellene tudnia, jobban is tudom, mondta mogorván Pazmarin. Sokkal jobban, Mr. Lawrence szomszédságában ugyanis nem lakik senki. Az a bungaló üres, annyira üres, hogy nálam vannak a kulcsai. Bobem Szikimlej halkan elfüttyentette magát, és jelentőség teljesen rám nézett. Én vissza rá, de nem tettem megjegyzést. Úgy éreztem, megtaláltam a zsinór végét, és rövidesen legombolíthatom a gombolyagot. Pazmarin elszállította Miss Martinezt és a szép Hernandez hadnagyot. Köszönés helyett keményen a szemünkbe nézett, aztán beindította a kocsit, és elporzott a város felé. Palacki és a Lifever nővérek halkan elköszöntek. Vuk is felszívódott a szürkületben. Mire feleszméltem, csak Barbara és Bob maradt mellettem. Éppen javaslatot akartam tenni a korai lefekvésre, amikor Bob gyengéden belecsípett a karomba. Lenne még egy kis dolgom izé? Nyekerekte, és kivillantotta barátságos lófogait. Az a helyzet, utána kellene néznem, hogy... Aztán már csak ketten maradtunk a tengerparton. Úgy álltunk a hullámverte homokon, mint egy-két személyes szoborcsoport. Barbara megigazította homlokába hullott szőkehaját, és ez a mozdulat egy csapásra elfeledtette velem a narrafanyelet, a kerékpárküllőt és némileg még a halottakat is. Kinyújtotta a karját, és a végtelen tengerre mutatott. Látja, arra van Szingapúr, nem úszunk el odáig, nincs fürdőruhám, mondtam az igazságnak megfelelően. Felemelte a karját, egészen a feje fölé, és mielőtt bármit is mondhattam volna, kibújt a blúzából. Behunytam a szemem, de csak annyira, hogy azért láthassam, mit csinál. Ledobta a blúzt a fövényre, aztán kilépett a szoknyájából is. Azt is ledobta, aztán felém. Nyújtotta mindkét karját. Nem jön, de hát nincs fürdőruhám, higgye el. Belegázolt a hullámokba, s amikor a víz a térdéig ért, ismét kinyújtotta a karját. Nekem sincs, látja, olyan fontos ez most. Tényleg, nem is volt olyan fontos. Mire felébredtem, Barbara már a kávéfőzővel vacakolt. Elköhintettem magam, erre oda röppent hozzám. Az ágy szinte a földig hajolt, ahogy rám vetette magát. Te aztán tudsz aludni, az a hülye Pazmarin? Micsoda? Próbáltam meg levegőhöz jutni. Hát nem azt mondja mindig, hogy te sosem alszol. A kávéfőző megállás nélkül fütyült, mint berezelt bíró a legdrámaibb kupameccsen. Gőzfelhő borította el a szobát. A főző fortyogott, aztán már csak az asz folydogált békésen a szőnyegen. Nem törődött vele senki. Egymás mellett feküdtünk, és néztük, amint egy apró gyíkocska legyet fog a mennyezeten. A pálmatető meg megnyikkant, ahogy a reggeli szellő belekapott a levelekbe. Barbara karomra fektette a fejét, és elgondolkodva fújta a füstöt a gyík felé. A gyíkoska megrezzent, ahogy az első füst felhők körül fonták, és gülüzemével barátságtalanul fürkészte a mesztelen Barbarát. Ekkor döbbentem rá, hogy a gyíkoknak alig, ha nem egészen pocsék az ízlésük. Barbara felém fordult, és durcásan összecsücsörítette a száját. Ne hívj ezen az undok néven. Legalább akkor ne, amikor kettesben vagyunk. Felkönyököltem, és kivettem a pipám a számból. Lám csak, lám, egyik meglepetés a másik után. Herti az igazi nevem, a Barbara csak művésznév. Mivel a jól neveltség az alaptermészetemhez tartozik, magam elé tartottam a kis párnát, kimásztam az ágyból, a hamutartóba helyeztem a pipám, és félkézzel a párnát fogva meghajoltam előtte. Leslie L. Lawrence vagyok. Elnézést, hogy kissé szabadosan vagyok öltözve, de a körülmények. Feltérdelt, és nem vette a fáradtságot, hogy maga elé tartson akármit is. Felém nyújtotta a kezét, és akár hiszik, akár nem, térdelve pukedlizett egyet. Herti Kadzemba, nem szégyelli magát csak úgy berontani egy rózsaszín lány szobába? Felém kapott, elrántotta a kis párnát, és felhajította a mennyezetre. A gyíkerre esze-vesze gyorsasággal eltűnt a pálma levelek között. Ami engem illet, közel sem voltam olyan gyors, mint a gyíkocska. Így aztán mire felocsúttam, ismét mellette találtam magam az ágy tetején. Hogy a gyíkocska előkerült-e vagy sem, később már csak ő láthatta volna. Dél felé járt az idő, amikor Barbara összeütött valami villás reggeli félét. Míg a reggelivel bajlódott, kisétáltam a partra, és megmosakodtam. Bungalom ajtaja még mindig zárva volt. Igazán kíváncsi lettem volna, hogy Bob MC Kimley mivel tölti a délelőtti órákat. A mellettem lévő épület ugyanúgy hallgatott, mint az enyém. Semmi nem moccant, mintha a csavargó csak túlélénk fantáziám szüleménye lett volna. Vó most is borotválkozott. Amikor feléje intettem, visszaintett. Egészen kedélyes és barátságos volt a délelőtt. Haboztam néhány percig, hogy végigjárjam-e az éjszakai fogócska helyszínét, aztán két okból is letettem róla. Az első és legfontosabb alig, ha nem a sült szalonna illata volt, amely hívogatón szállt felém Barbara bungalója felül. Másrészt viszont biztos voltam benne, hogy bármit találnék is, nem vinne közelebb a megoldáshoz. Esetleg találhatnék egy élesre köszörült kerékpárküllőt narrafanyéllel. Na és, még, ha lenne is rajta új lenyomat, mit bizonyítana? Bárki megfoghatta az éjszaka, én is. Egyik küllő olyan, mint a másik. Bár a sült szalonna illata egyre jobban birizgálta az orrom, lemostam magamról azt a néhány raktapaszt, ami még az éjszakai viharos órák után rajtam maradt. Csak a fejem búbján hagytam meg a turbánt. Gondolkodtam, törtem a fejem, aztán egyre jobban megerősödött bennem az elhatározás, hogy igazán komolyan kell beszélnem Barbara Del Sollal. Komolyan és őszintén, már a reggeli vége felé tartottunk, amikor feltéptem egy sört, és egy hajtásra leöntöttem. Kissé hatásosan lekoppantottam az asztalra, aztán feléje hajoltam. Barbara, azaz, Herti, beszélnünk kellene egymással. Megremegett kezében a kés, amellyel vajat kent egy pirítósra. Miről? Épp úgy remegett a hangja, mint a keze. A cirkuszról, mondtam. Úgy kerülte a tekintetemet, mintha szerelmet akartam volna vallani, ső mindenképpen el szerette volna kerülni, hogy meghallgassa nem kívánatos szavaimat. Erről talán palaszkival kellene. Átnyúltam az asztal fölött, és megfogtam a kezét. Annyi melegséget varázsoltam a szemembe, amennyitől egy masszív cserépkályha is darabokra robbant volna. Herti, itt most életről halálról van szó. Többek között az enyémről, és lehet, hogy a tiédről is. Mindannyiunkéről, valaminek nyakig ülünk a közepén. És jószerével nem is tudjuk, hogy minek. Valakik úgy döntöttek, hogy feleslegesek vagyunk a világon. Herti, jól van, mondta. Mit akarsz tudni? Rágyújtottam, és kifújtam a füstöt. Nagyon kellett vigyáznom, hogy logikusan tegyem fel a kérdéseket, és közben úgy helyezzem el a csapdákat, hogy azt is elmondja, amit nem akar. Mikor égett le a cirkuszotok? Már mondtam. 2 hónapja, Szingapúrban. Miért? Felgyújtották. Megakadt, és az ajtó felé nézett, mintha valaki feltűnt volna az üveg mögött, de csak egy marék homokot csapott a szél az üvegfalhoz. Gondolhatod, hogy ki voltunk borulva, a biztosítás csak véletlen tüzesetekre terjedt ki. Palackinak sohasem volt annyi pénze, hogy normális biztosítást kössön. Mindig a legolcsóbbat választotta. Most aztán tessék, ez annyit jelent, hogy tönkre mentetek? Még, ha csak ennyit jelentett volna. Volt egy kisebb sátrunk, igaz, csak hogy abban nem lehet normális előadást rendezni. Abban csak nyomorogni lehet, és nekünk minden áron pénzre volt szükségünk. Mi éhezhetünk, de az állatoknak enniük kell. Te nem ismered őket. Palacki is és mindenki más. Vú, a két nővér mindenüket pénzé tették, hogy az állatok